hétvégénként 10 órakor az M1-en, a Dunán és a Kossuth Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Életünk, halálunk. Részletek Lázár Ervin és Vati Zsuzsa naplójegyzeteiből. Ez két történet. Életről és halálról szól. Az egyik 25-30 év feljegyzéseiből önkényesen kiválasztott mondatok, szövegrészek. S reméli a válogató, hogy aki írta, ha nem is pontosan így válogatná, de nem mondaná, hogy rossz, rossz, beleegyezését adná hozzá. Túlzás volna azt mondani, hogy írója életútja nyomon követhető ezekből a feljegyzésekből, sőt, egyáltalán nem. De nem fontosabbak-e a tényeknél az ilyen mondatok, hogy álmom van, egy idegen emberrel beszéltem meg találkozót. Teljes kávétengerben úsztam, vagy furamuci, furamaci. A másik egy napló. Fél évet ír le, akkor kezdődik, amikor az első véget ér. E ma fél hétkor kelt, így gyomorra bement a Szema kórházba, gyomortükrözésre. 10-kor megyek érte. Ezzel a nem vidám, de nem is elkeserítő ténnyel indul a napló. Az eredményről annyit tudunk meg, hogy még a nyáron műtét lesz. Ha minden jól megy, 10-12 nap a gyógyulás, utána hazajöhet. A két történet szerzője egy férfi és egy nő. Író mind a kettő. Ilyen is van. Író és még egy író. Sőt, gyermekeik is vannak. Először kisebbek, azután nagyobbak. Az író dolga, hogy mesét, novellát, regényt, tárcát, eszét írjon. Ezért nem ír hosszú leveleket, ha teheti, nem ír köszöntőt, nem szeret kiállítást megnyitni, és szégyelje magát temetésen búcsúztatót mondani. Természetesen a temetést sem szereti. Az egyik szerzőt nevezzük úgy, hogy Láva. Nem azért, mert köze volna a tűzhányó kráterén feltörő izzó folyós kőzethez, hanem mert ebben a szóban mind a kettejük neve benne van. Lá, a lá, és va, a va. A másikat Árvának, mert ebben is benne van mindkettőjük neve. Nagyvárosban laknak, de van egy falusi házuk is. A falusi ház vályokból épült, és mert nem állandóan lakják, télen is, nyáron is fűteni kell. Szóval igazi reumagyár. De nagyon szeretik, lehet benne pókokat kergetni, a cserépkályhában, vaskályhában tüzet rakni, füvet nyírni, és kutyaugatásra ébredni, tücsök ciripelésre elaludni. Az író embernek az a szokása, hogy ami eszébe jut, fölírja. Pedig lehet, hogy nem is fontos, de ez csak utólag dől el. A falusi füzetek bejegyzései hosszabbak, mint a városi füzetekéi. Itt nem szól 10 percenként a telefon, viszont szólnak a madarak. Lehet töprengeni és köszönni, ha egy-egy ember elmegy az utcán. A másik fél feljegyzései, mint mondtuk, akkor kezdődnek, amikor az egyikéi abba maradnak. Az a bizonyos műtét, vagyis kórház. Itt tegyünk pontot. A feljegyzések mindenek előtt az életről szólnak. Az élet van. Természetes, hogy van. Ami van, arról lehet beszélni. Ami nincs, arról is lehet. Első történet, láva, vagyis E feljegyzései. Első bejegyzés, 1984.
Megírni Szutyori Pisti madárrá változását. Olababcsi. Ezt a szót álmodtam. Minden délelőtt Görcs úrral bajmolódom. Szorítja a szívemet. Álmomban Indiában vagy Pakisztánban voltam. Gyalog indultam haza, s bár tudtam, hogy induláskor ott felejtettem egy fontos igazolványt, mégis nagyon hosszú idő után fordultam csak vissza. Fruzsi, 11 éves, tanítást játszik. Itt kell aláírni a szülőnek. Hogy hívják anyuka? Szivarné. Zsiga kérdése, 5 éves. Papa, én hol voltam, mielőtt megszülettem? Gyermeki bizalommal örök életűnek képzeli magát. Miért ne lenne igaza? Ma egy lapot írtam a Széchenyi tejüzemigazgatójának. Tisztelt igazgató úr, legyen szíves, közölje velem, hogyan tudnak ilyen radírgumiszerű, emberi fogyasztásra alkalmatlan pálpusztait gyártani. Valamikor ez a világ legjobb sajtja volt. Az önök módszere úgy látszik nem ismer lehetetlent. Amit csinálnak pálpusztai néven, az a világ legrosszabb sajtja. Vagy abba kéne hagyni, vagy visszatérni a régi módszerhez. Üdvözli L.E. Teljes cím. Erre persze sohasem válaszoltak. Zsiga. Az olaszok azért nem szeretik a németeket, nyaralási jazolóban, mert a németek olyan összefüggőek. Tegnap egy verset akartam írni. Egy halott verse lett volna arról, hogy milyen szép volt élni. Még fázni is jó volt, pedig esküszöm, nem szeretek fázni. Ennek ellenére a halál utáni állapot, ez a föld alatti meleg, mégiscsak jó volt. Néha nagyon valóságos álmaim is vannak. Menekültünk, mint 45-ben, amikor bejöttek az oroszok. A menekülés abból állt, hogy becsomagoltunk, szekerekre raktuk a ládákat, és a lovaskocsival mentünk vagy 40-50 kilométert Fehérvár felé. Apánk egyre gondterheltebb lett, talán honvágya is volt. Ott hagyni a földet, a házat, három gyerekkel megindulni a nagy világnak. Mi lesz ebből? Nézett maga elé. Egyszer csak felkiáltott. Nem. Mit nem? Kérdezték a többiek. A Dunán az oroszok nem tudnak átjönni. Nem létezik. A dőripatlaniak, az őrspusztaiak, a mezőszilasiak, akik ugyanolyan nyomorultul érezték magukat, mint mi, felkiáltottak. Ugye nem? Mi is azt gondoljuk. Legutoljára anyám szólalt meg. A Dunán? Az oroszok? Persze, hogy nem tudnak átjönni. Megfordultunk, indultunk haza. Apám az első kocsmában minden gyereknek vett egy sóspercet. 8 éves voltam, a bátyám 14, a húgom 3. Most a tudományos elméleteimet akarom leírni. Miért ne lehetnének egy dücskő laikusnak, ez jó, tudományos elméletei? Lehet, hogy némelyik tudományos vagy tudománytalan elméletemet leírtam már, de a kergemarhakurral kapcsolatosat még biztosan nem. Arra gondolok, hogy ez a betegség nem csak az állati eredetű őrlemények etetésével kapcsolatos, szerintem a mesterséges megtermékenyítéssel is. Végül is természetellenes. És minden természetellenes visszaüt valamiképpen. A természet pazarló, avagy pazarlóan gazdag, mondják. De én azt gondolom, a természettől idegen a pazarlás. Jó oka van annak, hogy a megtermékenyítésben sok millió sperma vesz részt. Majd a győztes megtermékenyíti a petesejtet. A legkiválóbb, a legalkalmasabb, a leggyorsabb, a legerősebb. A többi futottak még. Esélyük sincs. A természet azért ilyen bőkezű, mert előrelátó. Tudja, sok millió változata van a petesejteknek, és úgy alakítja ki a spermakészletet, hogy bármely petesejt esetében ott legyen a legalkalmasabb spermium, amely legjobban illik a petesejthez. A petesejt választ. A sok millió közül a legalkalmasabbat. Görcselt a kezembe. Lehet, hogy egy felsőbb hatalom azt akarja, hogy hagyjam abba. Vagy csak a kezem nem bírja a réges-régen nem gyakorolt írást. A felsőbb hatalom természetesen csak is az lehet, akit Istennek nevezünk. Ezt fontos ideírni, mert jól tudom, hogy a madivatos sci-fi Isten létezését kérdőjelezi. Bármeddig megyünk vissza, UFO földön kívüliek, mindenütt az embert találjuk. A mindenható embert. Pedig tudnunk kellene, hogy a világűrben, a földön kívül nincs élet. Nincs Isten által szentesített élet, lelkes élet. Emberi élet csak a földön van, jelenleg. Aztán ott lesz, ahova az út vezet. Évmilliárdokon keresztül. És mindeközben az emberi szív és az emberi jóság, a szeretet átalakítja a teljes anyagi világot. Egy magasabb rendűvé. Mert hihetjük-e azt, hogy az anyag, amivel táplálkozunk, átmegy a szervezetünkön, s éppen olyan természetű marad, mint korábban. A táplálékból nem csak ürülék lesz, hanem mosoly is. Fájdalom és öröm. Együttérző cselekedet. Szeretet. Az anyag megmaradásának törvénye szerint ez azt jelenti, hogy valamilyen magasabb rendűvé tudjuk átalakítani a kézzel foghatót. Kézzel foghatatlanná, Istenhez közelítővé. Évmilliárdok múlva a teljes világegyetem anyagát, köveket, fémeket, gázokat, nyomelemeket, mindent ezzé a magasabb rendűvé alakítunk. Aki szeretetben él, megmarad. Aki csak magának él, elveszik. Visszahull az anyagba. Igyekezzünk, hogy minél több fény legyen belőlünk. Az utónévkönyvben az áll, hogy az első magyarországi Ervin nő volt. Ajjaj. Fruzsina lányunk, 1987-es bejegyzés, megrendelte a szegény Johnnyt, az elvarázsolt királylány, illetve kacsafiú és kacsalány történetét. Azt mondta, ha megírom, ő ír egy verset. 4 éves korában még nem rendelt mesét, de minden nap elmondta, mi történt az óvodában. Ma megint, mondta, amikor hazajött. Kutatóan rám nézett, hogy teljes valóságában átérzem-e a tragédiát. Semmi kétség, az óvodában megint tejbegríz volt ebédre. Ríz tejbeg, a norgoló óriás. Minden délelőtt Görcs úrral majmolódom. Szorítja a szívemet. Cuca. Egy hegyes, mutató új nagyságú fadarab. A tompa végére egy akkora darab madzak hurok van rákötve, hogy csukróla lehessen akasztani. Kukorica szedéskor ezzel hasította meg a szedő a csőven a csumát, hogy könnyebben le tudja fejteni. Vízhordó fa. Vízhordó kampó. Valamikor 3 kút is volt alsóban, de emlékezetem szerint, amikor mi ott laktunk, csak 1 volt használható. Abból itatták az állatokat, és onnan hordták a háztartásokba is a vizet. Jó 100-200 métert kellett mindenkinek cipelnie a vödreit. Ezt a cipelést megkönnyítendő használták ezt a vízhordó fát, amely állott egy karvastagságú, körülbelül 1,5 méteres rúdból, aminek mind a 2 végére egy-egy hosszú szárú vaskampó volt szerelve. Erre a vaskampóra akasztották a fülüknél fogva a teli vizes vödröket, majd a vivő a vállára vette, s úgy vitte haza. Szükség esetén egy 3. vizesedényt is tudott így vinni, mert egyik keze felszabadult. Gyalogszék. Egy téglalap alakú vastag deszkába 4 rövid lábat csapoltak. És már kész is volt az ülő alkalmatosság. Lehetett rajta morzsolni, fejni, de ücsörgésre is kiválóan alkalmas volt. Az uradalmakban viszont nem gyalogszéken ülve fejtek a fejű gulyások, hanem egy szíjjal a kezükhöz csatolt egylábú kerekszéken. Ez volt a fejőszék. Továbbiak. Petróleumlámpa, faszenes vasaló, klumpa, pacsker, tutyi. Hogyan kellett két lovat kocsiba fogni, lajtal a kút alá állni? Szájpadlásom és szájpincém. Mellkasom és hátkasom. Ámi Lajos. Csukló helyett kezebokája. Fennyan, Korea. Megérkezésünkkor még a repülőről a rizsföldek látványa, mint egy csupa sárgával festett absztrakt kép. Igen szép látvány, és azt is sugallja egyben, hogy itt szorgalmas nép lakik. A földeken éppen aratnak és kepéket csinálnak. Kézzel aratnak persze, ahhoz, hogy a szerszámukat is megfigyeljük, túl messze van a busz. Valamelyik nap mandula tejjel leöntött húst kaptam ebédre. Utána zöldséggel töltött barátfüle. A szocializmus kísérlete többek között azért bukott el, mert száműzni akarta az istenhitet. Az emberek közötti megértés csak a hit által érhető el. Reggel még élesen emlékeztem valamennyi álmomra. Kora délutánra kislisszantak a fejemből. Néhány nappal ezelőtt egy verset akartam írni, így kezdődött. Szolga szerettem volna lenni, nagy jó uramnak megfelelni. Ma eszembe jutott a folytatás. De hite hagyott úr lett belőlem, fázok magányban, fővök a gőgben. Feleségem megtiltotta, hogy rosszat álmodjak róla, vagyis, hogy ő rossz legyen benne. Fellázadtak a zoknik. Demokratikus zokni adagolót. Zoknikrácia. Szigligeten is kitaláltam egy verset, amikor szélvihar volt, és nem tudtam aludni. Beszéltem a széllel, ne fújjon az éjjel. Azt sziszegte kéjjel, téged fújlak széjjel. Séta a kerepesi temetőben. 20 éves koromban, amikor összeruppantott, hogy mindenkinek, nagy emberek, meg kell halnia. És most, amikor boldogan nézi az ember, milyen jó társaságba távozik. Lélekvándorlás. Már olyan sok ember van, hogy nem mindnek jut lélek. Görcs úr már nem pofátlankodik. Cserébe műanyag szívem van. A 21. század első éve. Első hónapja. Eddig tartott egy üvegtinta. Éppen 7 esztendeig. Nem nagy tintafogyasztó vagyok. Akármit csinálok, holnap 20-a. Disznóképző iskola. Röf Mangalic, Ref Yorkshire. Sokan számon kérik rajtam a nagy művet. Csak azt tudom rá válaszolni. Az én nagy művem ez a kicsi. H.M. moszkvai tudósító. Ezeket a képeket most láthatja először a világ közvéleménye. Csak az orrom nem érezne ilyen gyakran. Halál úr kopogtatta a szívemet. Vérnyomásom 200 körül van. Délután 5-kor a horgoson keresztül fölmentem a babaszó hátára. A kanyar után már hallottam a gyurgyókákat. Megbántam, hogy fehér pólót vettem magamra, biztos feltűnő. Nem sokára meg is láttam őket, szinte egy helyben lebegtek a fészkelő helyeik fölött, s nyilván engem figyeltek. A drótkerítésen 4 vagy 5 üldögélt, mind a völgy felé nézett. Akár a kotta fejek. Májarék lucernása mellől egy gébics lendült el egy bokor csúcsáról, leült a következőre és várt. Megálltam. Én is vártam. Jó sokáig vártuk egymást. Kár, hogy a távolság miatt csak a zömök fej és a homloksáv látszott, a többi szín nem. Visszafele a lucerna göngyölegre egy ragadozó madár röppent. Karcsúbnak látszott az öjvnél, de nem tudom, mi lehetett. A melle világos volt. És akkor eszembe jutott, hogy itt tavasszal mindig hallottam pacsirtát. Az idén azonban nem. Vagy mert keveset jártam erre, vagy azért, mert nincsenek az idén pacsirták. És ebben a pillanatban már meg is szólalt, mintha csak nekem adna elő egy kamarakoncertet. Amikor távolodott, és erőltetni kellett a szememet, a vérbe fulladtat, kegyesen megfordult, és úgy énekelt, hogy közelebbről láthassam. És nem is húzta sokáig, nehogy elfáradjon a kék égen sötétlő pontocska követésében. Előbbre hozta a látványos zuhanást. És persze hallgatott leesőben, ahogy Arany János előírta neki. Ilyen madaras délutánom volt, miközben fájó szívvel feladtam a Csillagmajor befejezését. Majd örömömre földerengett, hogy ezt a kudarcot kellene megírnom. Míg élek, remélek. Addig élek, amíg remélek. Két napig olyan voltam, mint az őszi légy. Csak aludtam, meg aludtam. Az alvás szünetében Németh Lászlót olvastam. A fényes ész mindig ráébreszt, hogy milyen buta vagyok. Ma reggelre, mintha mi sem történt volna, úgy érzem, újra egészséges vagyok. Még némi energia is van bennem. Mondd, hogy nem. Nem akarok az európai, ázsiai és afrikai írók találkozójára elmenni. Nem akarok Afrikába menni. Mezőhegyre szívesen elmennék. Egy beszélgetés a gyerekekkel 1985-ből. Fruzsi kérdezi, 12 éves. Apu, mi a pufajka? Hát, megmondom neki. Zsiga, 6 éves. Papa, mi az igazorvány? És hazugorvány? Olyan is van? Fruzsi, énekel. Ó, be szép az élet, és minden más madár. Zsiga. A tanítónéni azt mondta Bekének, ha nem eszi meg a 10 óraiát, nyám picalak marad. Fruzsi, erre te mit mondasz, papa? Én azt, hogy nem euklideszi. Az mi? A neve valakinek. És kicsoda az a lideszi? Álomfelelős. Az mi? álomcsősz, vagy álomijesztő. De jó lenne, ha újra tudnék éjjel dolgozni. Semmi, semmi, a nagy semmi. Tudományom éppen ennyi. Ejnye ervi, ruszingót és kárpátukrán, sejemkendő lóg a bokrán. Azt a bokrot ki kell vágni, lárifári, lárifári. Elég rossz állapotban vagyok, úgy 2 év óta. Elfogyott az energiatöltetem. Az ember belegondol, lassan 70 éves, és küszködik azért, hogy még 3 évig élhessen, szenvedhessen. Milyen hülyék vagyunk, panaszkodunk, kapaszkodunk, ahelyett, hogy azt mondanánk, egy nehéz és fáradtságos út végére értünk. Hurrá! Ott is várnak bennünket. Hát megjöttél. Örülünk, megöleljük egymást. Szeretnék megszabadulni attól az embertől, aki vagyok. Megváltoztatni a nevemet. Valami mást kezdeni. Csak nem képzeled, hogy igazságtalan vagyok. A legnagyobb igazságtalanságnak látszó eseményről is kiderül majd, hogy az az igazság maga. Hol derül ki? Neked lehet, hogy sehol. Ott derül ki, ahol ki kell derülnie. A segítségedet kérem, amit tudom, ingyen nem kap az ember, csak a saját erőfeszítése árán. Akkor segíts, hogy legyen elég erőm. Hogy elég erőm legyen. Hogy erőm elég legyen. Hát azt képzeled, hogy aki tiszta szívű Herkuleshez, Zeushoz, vagy akármilyen más kutyafejű vagy sasszárnyú istenhez imádkozott, hittel és áhítattal, azt nem hallgattam meg. Még keményebbet mondok. Azt hiszed, törődöm azzal, hogy hisz bennem vagy sem, ha tetteit a szeretet vezeti. Aki tiszta szívű, az az én pártfogóm és pártfogoltam. Csak nem képzeled, hogy kényem szerint különbséget teszek ember és ember között. Mindenki maga állítja elő érdemeit és csúfságait is persze. Hogy mi az érdem és mi a csúfság? Nem túl bonyolult. Minden józan értelmű ember meg tudja ítélni, ha egy kis fáradtságot szentel neki. Önmagát pedig mindenki kénytelen megítélni, ha akarja, ha nem. S mindenki igazi bírája önmaga. Elfogultak önimádók, tévejgők, aranyborjú imádók. Van egy másodperc, egy sajgó sejtés, egy csöpnyi keserű íz, ami kikezdi a mondva csinált örömöt, a látszat sikert, a látszat életet. Ez a büntetés súlyosabb mindennél. Ezt nem mondhatod komolyan, amikor annyi példa van a megaláztatásra, kínzatásra, a szinte leírhatatlan esztelenségre. Erre nem kapok magyarázatot. Az ördög, meg a halál miért hímnemű? Mennyivel könnyebb volna meghalni, ha a halál nőnemű volna? Írni most nincs kedvem. Lehetséges, hogy az az energia, ami a szeretetünkben, jobbra való törekvésünkben, hasznos munkánkban teljesül meg, nem vész el, mint ahogy az energia nem vész el, hanem valami magasabb rendűvé alakul. Egy olyan világgá, amit Isten célul tűzött ki maga elé. Nagyon sok szeretet, nagyon sok jó cselekedet, nagyon sok hasznos munka át fogja alakítani a világot a mainál magasabb rendűvé. Ez a megváltás. És aki tesz ezért a megváltásért, az részesül is belőle. Aki meg nem, az visszahullik az anyagba. por lesz. Fény helyett. Azt álmodtam, hogy üldöz egy medve. Nem erdőben voltunk, hanem házak között, az utcán, valamilyen városban. Egyszer csak feltűnt Berta Bulcsú. Eltévedtem, mondom, Bulcsú, hol a szálloda? Te mindent tudsz. Bulcsú megmutatta. Bementünk, csak hogy a szálloda a túlvilág volt. Gyönyörű idő van. Ilyenkor élni is jó, meghalni is. Most el kellene mondani, mekkora öröm a természettel való találkozás. És megkérdezni, hogy bírja az ember nélküle, és hogy érdemes-e, vagy egyáltalán tudjuk-e, hogy mi érdemes. Nem valószínű. Dedikáláskor a Vörösmarty téren egy 10-12 éves formájú kislány egy cédulát csúsztat a kezembe. Ez volt ráírva. Kedves Ervin bácsi, nagyon örülök, hogy élsz. Azt hittem, múlt századi író vagy. Engemet egy idő óta követ három idióta. Hátra néztem és megláttam, hogy én vagyok mind a hárman. Este sokáig ücsörögtem a konyhában, Kuxliban, azon gondolkodván, hogy miért lett ilyen bizalmatlan hozzám a fikciós irodalom, avagy fordítva, bennem miért rendült meg a kitalált történetbe vetett bizalom. Azért, mert ahogy 18 éves koromban a versíró múzsám elhagyott, most meg 70 felé közeledve a loncsos prózaíró múzsám is elhagy. Akárhogy is van, írni nem tudok. Igaz, nem is erőltetem. Az odaülésig sem jutok el. Pedig, ha leül az ember, akkor túl van a legnagyobb akadályon. Azt írta Pál apostol, a szeretet nem múlik el. És ezt szerintem nem hétköznapi értelemben gondolta, hanem úgy, hogy a szeretet, mint anyag fölötti fluidum összegyűlik, és megváltoztatja majd a világot. Ha lesz bennünk elég szeretet. Ma vendégek voltak nálunk. Elmeséltem, hogy álmomban felébredtem, elkezdtem a himnuszt, de nem tudtam folytatni. Tudjátok, melyik sor nem jutott eszembe? Bal sors, akit régen tép. Zsé azt mondta, nem véletlen. Ki akarja lökni az emlékezetem? Lehet, mondtam. Gyerekkoromban is kihagytam a könyvekből a vesztes csatákat. Fiunk délben hazajött. Megvédtem a diplomámat. Hányosra? Ötösre. Akkor már doktor vagy? Igen, mondta zavartan. A parajnak nincs paraj íze, a tükörtojásnak nincs tojás íze. Egyik gyerekünk diplomaosztásán sem tudtunk ott lenni. Amikor Fruzsinát avatták, Stockholmba hívott meg bennünket a svéd-magyar társaság. A Kalevaláról beszélt Szente Imre, az új fordítója. Pejhes kis sirályokat láttunk a tavon, megtanultam svédül számolni 20-ig. Zsiga diplomaosztására ugyan elmentünk, de nem tudtuk meg, hogy normális körülmények között milyen rítust szerint történik, mert bombariadót jelentettek be. A szép Makovec épületből kitereltek bennünket, hosszú gyaloglással elmentünk a park vagy kert végébe, és ott adták át a 100-200 diáknak a diplomát. Voltak szülők, akik hajnal óta utaztak, hogy részt vegyenek a gyerekük avatásán. A kapunk előtt, kis székelyben egy döglött harkály feküdt. Ragyogott teljes szépségében, a piros homlokával. Józsi bácsi, kovács volt, borért mentünk hozzá, azt mondja. Azért csak a Kádárkor volt a legjobb. Aki itt a faluban házat épített, az mind akkor építette. Én csak magamnak. Közben a török hódoltsággal felérő lelki és gazdasági hátrányba került az ország. Pesten festik a lakást, minden a feje tetején. Idelen 39 fok és dögpárásság. Ürdüngös. Az ürdüngös pedig nem fog menni. Ahhoz kitárt lélekkel, derű és nagyobb fény. Tenyészik, enyészik. Úgy látom, nem vagyok hangadó semmi lényegessel kapcsolatosan. Se fontossal, se fontatlannal. Alakítok majd egy politikai pártot, és kampányolni fogok. Emberek, nehogy megőrüljetek és rám szavazzatok. Abból semmi jó nem fakadhat. Tegnap Mezőszentgyörgyön voltam. Semmire sem ismertem rá, csak az Ilus néni házára. De az is olyan volt, mintha megfordult volna a falu. Én a másik irányba képzeltem. A pesti 2-3 nappal ezelőtti álmomat akarom leírni. Egy sivár tájban egy ismeretlen férfi vagy nő közeledett. Rossz szándék sugárzott róla. Szembe találkozott egy másik nemű emberrel, tehát ha nő volt férfival, vagy fordítva. Az érkező meg akarta ölni a szembejövőt. Én csak mint néző, könnyen lehet olyan néző, aki tulajdonképpen ott sem voltam. A következő pillanatban már egy sivár folyót láttam bal felől, és a két küzdőfél kisé távolabb bent volt a folyóban. A férfi a nő mögött állt egy stílfűrésszel, vagy hogy is hívják a motoros fűrészeket, csak egy mozdulat kell, és szétvágja a nőt. A nő kezében kés. Egy hirtelen mozdulattal megszúrja a férfit, aki beledől a vízbe, a nő közben is beleszúr, de valószínűtlen lassan. Nem tudom, melyiknek a pártján vagyok. A halott férfi eltűnik a vízben, közben megjelenik alföldi Jenő, gázol a folyóban a nő felé, mintha csak fenyegetésképpen, nem komolyan, de azért én vadul ordítok. Menekülj, Jenő! Sötét álom. Nyomasztó. Húsvét hétfő. Egy seregély sípol, berreg és fütyörézget. Egy-két sárgarigó trillázást is kipréselt magából. Meg kellene írni a szárnyas kis ördögöt és a patás, távolálló szemű angyalkát. Lacit, aki látomásként bejön a függő folyosóról a konyha ablakon, és még egyet. Tervezgetem a három kis írást, de látszik, félek tőlük, mint a tűztől. A glória, a kis ördög és a kis angyal, Bolond Laci az ablakrácsnál. Meg mozog bennem a kis ember is. A mutató új nagyságú egyedekből álló család, aki hozzád költözik, és meg kell óvni őket a világtól. Vagy valamit kezdeni velük. Ma mondja meg az orvos, mikor kell befeküdnem a kórházba. Lehet, hogy a jövő héten már meg is műtenek. Mikor látsz újra, kis Székely? 2006. június 17-e.
Második történet, árva, vagyis Z feljegyzései. 2006. június. A Szemában napi 8000 forintért lehet egy ágyas szobát kérni. Van benne saját zuhanyozó, tévé, fotel, asztal, és mert déli fekvésű, szörnyű meleg. Délután bementem, éppen meccset nézett. Az idő lassan telt. Láthatóan az egyedül lét nem tett jót neki. Mennyivel jobb volt a szívműtétkor, mondja. Két nap alatt felkészítettek, és már vittek is a műtőbe. Miért is mentem el a gasztroenteorológushoz? Most nem kellene itt lennem. Az utolsó héten a Szennateától már minden normálisan működött a gyomromban. Így beszélgettünk. 6:45 vizit lesz. Kikísért. Azt mondta, látja a többiek arcán, hogy utálják a külön szobáért. Meg is érti. Még beszélgettünk, egy nagyon idős, leépült, kicsit vak férfi benyitott a szobába. Azt mondta, az ágyát keresi. Amikor jövök haza, a villamos megálló melletti parkban, az egészségügyi szakközépiskola előtt észreveszek egy mellszobrot. Oda megyek. Thomas Manné. Váratlan öröm fog el, megsimogatom. Arra gondolok, csak jót jelenthet, hogy ő is itt van. A villamoson még eszembe jut, milyen szemtelenül szabad a látogató. Hozzá képest a beteg fogoly. A kórház fogja. Nyugtalan és rosszkedvű, éjjel meglátogatták a lidércek. Az egyik lidércem, mondja, valamiféle óriási vízi állat. Vonszolja magát, forog, kihemperedik a vízből, teljes súlyával rám nehezedik, és igyekszik agyonnyomni. P. Ágnes építész, aki a szemközti házban lakik, egyik este átjött, érdeklődött, mikor operálják E-t. Majd azt kérdezte, hogyan ismerkedtünk meg, hogy kezdődött a közös életünk. Egy kicsit zavarba jöttem, mert 33 évvel ezelőtt kezdődött, és bizony régen beszéltem róla. Hogyan is? Két felnőtt ember, mindegyik járja, keresi a maga útját. Az utak kereszteződésénél, vagy elágazásánál véletlenül, nem véletlenül összetalálkoznak. Mindegyik megörül a másiknak, aztán hamar rájönnek, egyáltalán nem egymáshoz valók. Te azt mondod, a játék a lélek természetes állapota. Én viszont nem tudok játszani. Szeretnék, de nem tudok. Dehogy nem tudsz. Szeretek mozogni, sportolni, szeretek versenyezni, győzni is szeretek, olvasni, táncolni. És mit is még? Majd én megtanítalak játszani. Milyen jó volna. Nekem pedig leginkább arra van szükségem, hogy szeress. Jobban szeress, mint saját magadat. Jobban szeresselek, mint saját magamat? Tényleg ezt gondolod? Azt akarjam én is, amit te? Az kelljen nekem is, ami neked? Ami nekem fontos, felejtsem el? A tiéd mindennél fontosabb legyen? Ilyen csak egyszer-kétszer adódik az életben. Sokkal többször lesz, hogy neked is az jó, ami nekem. Csak azért akarod, hogy jobban szeresselek, hogy mindent megengedj magadnak. Bármit követsz el, elfogadjam. Vagy te követsz el ellenem. Vitatkoznak, elmennek, visszajönnek, megint vitatkoznak. Egyszer csak azt veszi észre az egyik. Soha nem érezte ilyen boldognak magát. A másik reggel is boldog, délben is, este is, álmában is. Hát így, mondtam P. Ágnesnek. Egyszer csak elmúlt 33 év. Erre a csopaki kéknyelűből megiszunk egy pohárral. Este 8-kor 35 fokot mutat a hőmérő. Kín a lakásban lenni. Eltelefonált, reggel lesz a műtétje, délnél előbb ne menjünk be. Éjfélig fenn vagyok, nem tudok olvasni. Próbálom elképzelni 6 évvel ezelőtt, hogy is volt a szívműtét. Nem izgulok, csak az arcizmaim remegnek. Eldadogom. Az igazat mond, ne csak a valódit. Az igazat mond, ne csak a valódit. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Amit nem írok le a naplomba, elfelejtem. Az agyam önkényesen szelektál, csak azt jegyzi meg, amit ő tart fontosnak. Például nem emlékszem rá, hogy a műtét után voltam-e az intenzív osztályon. E aludt vagy nem? Milyen volt az arca? Csak a következő napra tudok visszaemlékezni. Cseng a telefon. E beszél. Hangja olyan, mint akinek jó kedve van. Jól érzi magát, mondja, és felsorolja, mit vigyek. Ihat citromos teát, limonádét, vehet tiszta hálóinget, mosakodhat. Igaz ez? Tényleg igaz? A szívem érzi mindenek előtt az örömöt, zakatol, mintha egy forgalmas pályaudvaron lennék, ahol szünet nélkül kibe rohannak a vonatok. Amikor bemegyek a sebészetre, éppen alszik. Rossz lelkiismerettel, de felébresztem. Azt mondja, jót evett álmában, amikor felkeltettem, éppen akkor vágott le egy szelet húst. Félálomban mindig azt hallja a nővérek, holnap mit főznek, a hétvégén milyen ünnepi ételt készítenek. A liftig saját lábán kísér ki. Hát lehet ez? Igaz ez? Elt visszavitték az intenzívre, kiszáradás miatt. Lehet, hogy újra bele kell nyúlni a hasába. Talányos miért jön belőle a zöld, iszapszerű, nagy mennyiségű folyadék. Nem is fogom fel. Nem értem. Ezt motyogom magamban. A demokrácia rend, közös akarattal létrehozott rend. Nem tudom, kinek mondom. Azt sem tudom, miért. Olvastam, vagy hallottam? Reggel megyek a kórházba, útközben magammal beszélgetek. Miért nem imádkozom inkább, amikor ehhez jövök? 20-30 évi töprengés, közeledés és távolodás után miért nem tudtam olyan kapcsolatba kerülni Istennel, hogy szóljak hozzá, a segítségét kérjem? Isten, mint ős ok, mint teremtő már létezik számomra. De olyan lénynek, aki sorsom személyes intézője, akire rábízhatom magam, máig nem tudom elfogadni. Ratzinger bíboros 14. Benedek pápa könyve 20 év óta itt van a polcomon. Tegnap hosszú idő óta újra levettem. A világ mai ismerete nem adja meg számunkra a lehetőséget a lét megértésére. A hit döntés amellett, hogy elfogadom azt is, amit nem látok, nem foghatok, érzékszerveimmel nem érzékelek. Az Isten hit annyi, mint magunkat Isten mellett megtartani. Igen, megvolt a második műtét. Szonda E orrán, infúziók rákötve, de élénken pislog, ettől megkönnyebbülünk. Azt üzeni a bátyának, ne jöjjön fel még meglátogatni, mert akár sírnak, akár nevetnek, mindenképpen fájni fognak a varratai. 15 év után először autózom egyedül kis székelybe. Ha csak nekem volt dolgom, inkább vonattal jöttem. Miért is? A pénz miatt? Vagy mert a vonatozás, buszozás, kaland? Most is, amint várok a Simontornyai presszóban a helyi járatra, semmiért nem adnám az ottani beszélgetést. A villamos végállomásánál leülök egy padra, ráz a sírás. A dűtől, vagy a kétségbeeséstől? Nem tudom. Eltől jövök. Lázas, oldalán zacskó, véres váladékkal. Inni nem tud, de napközben többször is hány. Valamilyen fertőzés, műhiba? az operáló sebész professzor a múlt héten jelentette be, ugye tudjuk, hogy hétfőtől szabadságra megy. Évi rendes szabadságára. Semmi ok az aggodalomra, akire rábízza a helyettese, kitűnő sebész, mindent ugyanúgy megold, mint ő. Ki érti ezt? Miért nem mondta a professzor úr, amikor először találkozott a hozzá beajánlott beteggel, hogy elvállalja a műtétet, de egy héttel később elutazik. Még nem volt szabadságon. Miért nem mondta? Miért nem tulajdonít jelentőséget az orvos és a beteg kapcsolatának? Miért becsüli le a bizalom gyógyító erejét? A nyomasztó érzés kárát, hogy nem tartozom senkihez. Miért? Mert a betegek túl sokan vannak, mint a pejva, mint a nyúlszar. Vagy azt gondolja, megoperállak, örülj neki, az én erőm, az én tehetségem a kezemben van, a fejemben és a kezemben, mást ne vált tőlem. Hogy ez kevés? Ne gyerekeskedj, tudod hány ember életét mentettem már meg? A parkban, ahol ülök, a padokat hajléktalanok foglalják el. Balra tőlem egy erősen borszagú férfi papírzacskóból eszik valamit. Egy asszony az újságban álláshirdetéseket jelöl meg. Ő nem hajléktalan, munkanélküli. A lépcsőt egy szemüveges, értelmiségi formájú férfi söpri. Galambszar mindenhol. Szemét, csikkek, falfirkák. Lassan Dél-Amerika leszünk. Hashártya gyulladás. Talán sosem tudjuk meg miért. Hibás előkészítés, kevés antibiotikum, a kórház magas fertőzöttségi szintje vagy valami más okozta a fertőzést? Csak sikerüljön elmulasztani. Egyre több ismerős szól, hogy kérjünk konzíliumot. Fogalmam sincs róla, mikor van joga konzíliumot kérni a betegnek vagy a hozzátartozóinak. Mi vagyok én? Tanult ember? Értelmiségi? Mikor eljöttem, rám nézett és azt mondta, meghalok. Még nincs egészen két hete, hogy a kórházban van. Tekintetében egyszerre látni a komolyságot, józanságot és egy másik irracionális vonulatot, amit a kábulat félálom ébrenlét hoz létre és alakít, dagaszt kedvére. Két hét óta vagyunk kórházban. Két hét, 14 nap. 336 óra, 1.207.600 másodperc. Elszerencsére látványosan erősödik. Éhes, járkál. Húsgombócot vittem neki ebédre. Megette. Ma a francia forradalom évfordulója van. Ed meg kell győzni arról, hogy ami most következik, a gyógyulás, a felépülés, fele részben rajta múlik. Tegnap mérges volt. Miért nem hagytátok, hogy befejezzem ezt a hülye szar életet? Eltelik egy hónap a gyógyulás reményében.
Életünk, halálunk. Részletek Lázár Ervin és Vati Zsuzsa naplójegyzeteiből. Az első részt hallották.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.